Így, Sam. Sam Tilford hosszan nézte a hívogatóan billegő korongot, aztán lehajtotta a fejét és legyintett. Csak egyetlen dolgot mondj meg nekem, Kevin. Ha oda megyünk, valahová, és ott leszünk, mi a fenét keresünk ott, Kevin? Talán a többieket, Sam. Feltápászkodott és várta, hogy Tilford is felálljon. Amikor aztán ő is egyenesbe hozta magát, a vállára ütött. Nem tehetünk más, Sam. Ezt a játékot nem mi játsszuk. Mi csak figurák vagyunk a táblán. Mások játszanak velünk. Tilford bólintott, miközben az idegesen billegő korongot figyelte. Tudod, Kevin, hogy mi történik igen gyakran a sakkfigurákkal? Tudom, Sam. Akkor mit csináljunk? Menjünk, Sam. A korong szapora rezgésbe kezdett, mint a kolibri szárnya, ha a madárka nektárt szív magába, majd meglendült és elindult a lápvidék belseje felé. Kevin sóhajtott, és még egyszer végig pillantott az erdő búcsúzó fáin. A hold, mint a porcukorral fújta volna be őket. Hosszasan nézte a törzsek ezüst oszlopait. Úgy gondolta, szebb képet nem is vihetne magával, mint amit a holdfénnyel leöntött erdő nyújt neki. Belecsobbant a vízbe, egyelőre kemény talajt érzett a lába alatt. A korong billegett, és mint aki jól ismeri az utat, maga biztosan előre röppent. A két óriás követte. A porcukorral leöntött fák szomorúan néztek utánuk. Amikor Abelardo úr felébredt lázas álmából, Bartolomeo már nem volt mellette. Kinyitotta a szemét, de sem Bartolomeót nem látta, sem azt a világot, amelyet megszokott. Egész életét erdőben, falvakban és kisvárosokban töltötte. Ritkán fordult csak elő vele, hogy népesebb településre dugta be az orrát. Igaz, nem egyszer megfordult Mexikóvárosban és Guatemala Cityben is, mégis ezek a látogatások elhanyagolható epizódot jelentettek csupán az életében. Ugyanakkor mindig is utálta a vizet, a lápot, a nádast, amelyekben másféle természeti törvények uralkodtak, mint egyebütt. A szilárd szárazföldön csak nagy ritkán fordul elő, hogy megnyílik alattad a talaj, és úgy imbolyog, mint a fákra kötött liánhinta. Kivéve, ha reng a föld, vagy ha valaki csapdát ásott az ösvény alá. Ezeket azonban ki lehet védeni. Ha reng a föld, lefekszel egy olyan helyre, ahol nem dőlhet rá semmi, és imádkozol a Guadalupe-i Szent Szűzhöz, hogy óvja meg az életed. Az ösvényeken ima helyett a saját szemed is megteszi. Ha nyitva tartod, nem pottyansz bele a csapdába. A vízi világ azonban más. Saját törvényei vannak, amelyeket a szárazföldi halandó nem ismerhet meg. Ebben a világban minden látszat. Akár zsebre is vághatod a szemed. Ha a Guadalupe-i Szent Szűz nem markolja a hajad, egyetlen pillanat alatt eltűnhetsz a víz alatt. Ezért Abelard úr mindig is igyekezett messzire kerülni a mocsarakat, lápokat, ingoványokat. S íme élete alkonyán mégiscsak beléjük keveredett. Abelard úr, amikor kinyitotta a szemét, a kékeget látta maga felett. A nap oldalról érte. Így nem kellett szeme fölé ernyőznie a tenyerét. Úgy ringatozott alatta a fekvőhelye, hogy néhány pillanatig csónaknak hitte. Úgy gondolta, Bartolomeo kivezette az erdőből, talált egy folyót vagy patakot, partján indiánokkal, akik megitatták valami gyógykivonattal, hogy magához térjen, csónakba pakolták, aztán útnak indították egy nagyobb város felé. Hideget érzett a kezén. Egyetlen pillanat alatt rájött, hogy nem csónakban fekszik, hanem füvön, a keze pedig vízbe lóg. Megpróbált felemelkedni, de az ágya fenyegetően megbillent alatta. Tutaj! Döbbent beli a rémület. Halotti tutaj! Mégiscsak indiánok voltak. Azt hitték, meghaltam. Rátették a testem egy halotti tutajra, és most leúsztatják a folyón. Akkor még nem egészen reménytelen a helyzet. De az volt. Nagyon is az. Erről akkor győződött meg, amikor felkönyökölt. Nem tutajon, nem csónakban feküdt, hanem egy jókora 5-6 méter hosszú és cirka ugyanilyen széles zsámbékon, amely nem haladt sem erre, viszont veszedelmesen hintázott alatta. Abelardo úr felkönyökölt és megkísérelt rájönni, hol a fenében lehet. Mocsárban, folyón, patakon, vizen, erdőben, hol az ördögben? A nap elbújt egy jókora felhőrony mögé. Abelardo úr körbejáratta tekintetét, ameddig csak ellátott a szeme, végtelen lápot látott, vízből kiemelkedő zsombékokkal. Kellemetlen szagokat is érzett, a halál lehelletét. Messze, nagyon-nagyon messze, mintha fák lombjai látszottak volna a mindent megülő pára függöny mögött. Abelardo úr már nem volt egészen biztos benne, hogy életben van-e. Azt is lehetségesnek tartotta, hogy a pokolba érkezett. Egyelőre jobbnak látta nem mocorogni. Ha sokat vacakol, megbillen alatta a zsombék, és úgy ledobja magáról, mint a makrancos ló. Óvatosan még feljebb emelkedett, majd felült. Végignézett magán, és teljes erejével felordított. Olyan fájdalmas hangon, mintha a pokol valamennyi szenvedőjének a hangja ebben az egyetlen, irgalmat könyörgő kiáltásban egyesült volna. Nem is annyira a benne tombuló fájdalom, mint inkább a látvány kergette kétségbeesésbe. Saját romló testének látványa. Mert az a valaki, aki a zsámbékon ült, igen közel járt ahhoz, hogy csupán lelki szemeivel szemléje az örökké valóságot. Testét immár csak nagy-nagy jó indulattal lehetett emberi testnek nevezni. Jóval inkább egyetlen, hatalmas, gennyes hústömeg volt, amelyből itt-ott pálcikaszerű tövis végek álltak ki. Abelardo úr kénytelen volt megállapítani, hogy az indián varázslószere mit sem segített rajta. Behunyta a szemét, hogy erőt gyűjtsön, majd kinyitotta, és ismét hatalmasat ordított.
– Bartolomeo!
– nem válaszolt senki.
– Bartolomeo!
– ekkor már válaszolt. Egy ismeretlen ismerős hang a háta mögött. – Miért kiabálsz, Abelardo? Abelardo úr gyorsan a másik oldalára fordult. Pokoli fájdalmat érzett közben, mégsem volt mese, meg kellett fordulnia. Amit látott, legalább akkora elkeseredéssel töltötte el, mint saját bomló testének látványa. Nem messze tőle, alig néhány méternyire, egy az övéhez hasonló zsombék ringatózott a gyanús tisztaságú vizen. A zsombékon egy jaguár hevel, rászegezve kék, barátságos tekintetét. Abelardo úr sóhajtott. Tisztában volt vele, hogy eljött az utolsó órája. A jaguár fején tartotta a jaguár koponyát, és a bundájától sem szabadult meg, annak ellenére, hogy igencsak melege lehetett a zsombék tetején. Abelardo csak nézte kerek szemekkel, aztán a jaguár lábára tévedt a tekintete. A jaguár bunda alól kibukkanó fedetlen keblét látszólag észre sem vette. A kebel ráncos volt, és egy hosszú, valamikori vágás heges nyoma futott végig rajta.
Örülök, hogy látlak, Abelardo, mondta a jaguár asszony.
Örömében még vicsorgott is hozzá egy kicsit.
Soká vártam erre a pillanatra.
Abelardo úr ekkor megszólalt. Úgy látszik, a szája környékét is megszúrhatta a mérges tövis, mert nehezére esett a beszéd.
Ki vagy te?
A másik elmosolyodott.
Ugyan már, Abelardo, ne tégy úgy, mintha nem tudnád.
Pedig nem tudom,
nyögte Abelardo.
Még csak nem is sejted?
Abelardo úr ezúttal hallgatott,
de úgyis nem sejti, sőt tudja is, csak éppen nem akarja tudni.
Jaguár asszony megcsóválta a fejét, majd gyors mozdulattal hátára lökte a jaguár állarcot.
Megismersz, Abelardo?
Abelardo úrban, bár sejtette, mi következik, kezdett jégé fagyni mindaz, amit a tüskék éppen hagytak belőle.
Mintha...
Mintha...
Gudrun?
Jaguár asszony felnevetett.
Komédiás vagy, Abelardo, mindig is az voltál. Emlékszel, amikor valamilyen ünnepséget rendeztél? Már nem tudom mi végre, s odaadtál a részek haverjaidnak. Közben meg úgy tettél, mintha nehezedre esne. Még könyörögtél is nekik, hogy ne bántsanak. Közben elfordultál, és összeröhögtél velük. Bizony nagy komédiás vagy te, Abelardo.
Szerettelek, Gudrun.
Ó, persze, csak éppen mást értezte a szerelem alatt, és mást én.
Rövidesen meghalok.